Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Október utolsó napján, kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen jelentős ez a mai dátum, október 31-e, a reformáció 500. évfordulója. Történt ugyanis, hogy 1517-ben ezen a napon Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 2017-ben 500. évfordulóját ünnepeljük. A Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján megjelent üzenet szerint, idézem, a reformáció Isten szereteten alapuló és mentő szándékú beavatkozása a világtörténelembe. Reménység a hívők, útmutatás a megtévedtek, meghívás az együttműködni és együtt gondolkodni akarók, de figyelmeztetés a hatalmaskodók és másokat leigázni akarók számára. A magyar protestantizmus Európában egyedüliként mindig szabadságharcok és forradalmak árán biztosította a fennmaradását, és bizonyította a szabadság iránti töretlen vágyát. Idézet bezárva. Luther Márton forradalmi tanítása rohamosan elterjedt az egyre mélyebb társadalmi és erkölcsi válsággal küzdő Magyarországon. A Wittenbergben és környékén megforduló diákoknak és kereskedőknek köszönhetően több társadalmi réteg is nagyon gyorsan azonosult a reformáció tanításával. Rövid idő alatt megjelentek a legkiválóbb evangélikus költők, írók, igehirdetők, azok a polgári értelmiségiek, akik bátran és gyakran szenvedések közepette, vagy csendesen segítették a reformáció magyarországi terjedését. Az ország protestáns többségűvé válásához jelentős mértékben hozzájárult a nemesség és a kisebb birtokosok állásfoglalása is, illetve a cuius regio eius religio, aki a föld, azért a vallás elv alkalmazása. Ez azonban nem akadályozta meg az eltökélt magyar reformátorokat abban, hogy a legélesebb társadalom kritikát is megfogalmazzák azokkal szemben, akiktől a reformáció sorsa nagyban függött. Mindezek jegyében hallgassák meg az evangélikus egyház képviseletében Pap Noéminek, a marosvásárhelyi evangélikus luteránus egyházközség lelkészének ünnepi gondolatait.
Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Kedves rádióhallgató testvéreim, reformáció 500. évfordulóján hallgassuk meg Isten igéjét, amellyel szól hozzánk az Úr, és amely megírva található Péter apostol első levele, második részének 9. versében. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hirdetésén és annak megtartásán is. Kedves testvéreim, ezen a reformációra emlékező istentiszteleten egy olyan szimbólumot ragadtam ki a Bibliából, ami az egyházat írja le. Az egyházról így is olvasunk a Bibliában, hogy az Istennek a szántóföldje, amit gondoz, művel, hogy gazdag gyümölcsöt teremjen. Ma egy másik kép áll előttünk, mely szerint az egyház Istennek sajátos népe. Miben áll ez a sajátossága? Nos, ezt részletezi a felolvasott igevers. Azt mondja Péter apostol, ti kiválasztott nemzetség vagytok. Vajon mire szól ez a kiválasztás? Nos, úgy gondolom, egy különös életre, amely Istennek hatalmas tetteit hirdeti. A hirdetésnek az eszközét, a reklámot használják a gazdasági politikai életben. ezzel van tele a város, az útszél, a tévé és a rádió műsor. Mi ennek a lényege? Figyelemfelkeltés. Isten minket, mai keresztényeket élő, két lábon járó hirdetésnek szánt, hogy az embereknek a figyelmét ráirányítsuk. Hirdessük Istennek nagyságos dolgait. Hirdessük az ő jóságát, hogy bűneinket megbocsátotta. Hirdessük az ő szeretetét, amellyel rólunk nap mint nap gondoskodik. Hirdessük az ő hatalmát, melyel sok bajból, sok mélységből kimentett bennünket az évek, évtizedek során. A kiválasztásnak a gondolata végigvonul az egész Biblián. Találkozunk vele Ábrahámnál, Jákobnál, a 12 tanítványnál. Ma pedig Péter apostol nekünk mondja azt, ti kiválasztott nemzetség vagytok. Nyilván elgondolkozunk azon, hogy vajon Ábrahám, Jákob, a 12 tanítvány tökéletes emberek voltak? Nem. Bibliát ismerő ember tudja azt, hogy távolról sem. Egyik hazug, másik csaló, harmadik nagyra vágyó, vagy gyáván tagadó tanítvány volt. És mégis, gyarlóságuk ellenére tudtak Istenre mutatni. Úgy választ ki Isten mindannyiunkat, hogy mi is gyarlóságunk ellenére tanuljunk meg rejámutatni. A második gondolat, amit hangsúlyoz itt Péter apostol, arra vonatkozik, hogy mi mindannyian királyi papság vagyunk. Vagyis ennek a népnek minden tagja pap. Luther Márton azt mondta a reformáció idejében, hogy minden ember, akit megkereszteltek, az a papnak a szolgálatát kell, hogy teljesítse. Kicsit bajban vagyunk, mikor megpróbáljuk értelmezni ezt a fogalmat és ezt a feladatot. De Luther arra gondolt, amit ennek a szónak a latin eredetije jelent, tudnélik pontifex, vagyis hídépítő. Hídépítő kell, hogy legyen minden ember, minden pap. Hídépítő Isten és ember között, az előbb vázolt módon, úgyhogy hirdetjük Istennek nagyságos tetteit az emberek között, és hídépítők kell, hogy legyünk ember és ember között. Az elszigetelődésnek, az elmagányosodásnak a korát éljük. Különösképpen így városon, tömbházengetekben. A kiszakadás a szűkebb, melegebb családi, falusi közösségből szinte mindannyiunkra jellemző. Itt, a városban, a tömbházrengetekben bezárkózunk, szinte a szószoros értelmében. Isten a hídépítés szolgálatát adja minden keresztény embernek, elküld a másik emberhez, mert tudja, hogy együtt sokkal szebb, sokkal tartalmasabb az élet. Elküld azért, hogy barátja, hogy testvére, hogy jó szomszédja, hogy társa legyek a másiknak. A királyság gondolatát is itt találjuk ebben az igében, és nyilván amikor a királyságról hallunk, akkor ehhez valami gazdag életet társítunk. Úgy gondolom, nem kell részletezni, hogy Péter apostol nem anyagiakban gazdag életet kíván tőlünk, nem is ígér azt, úgy, ahogy Jézus Krisztus sem ígérte soha az őt követőknek. De azt igen, hogyha őt követjük, akkor békességben, szeretetben, úgymond másfajta lelki kincsekben tudunk gazdagok lenni. Úgy, ahogy az szinte közhelyesen, de egyikünk másikunk kimondja, vagy kimondatlanul vallja, gazdag vagyok, mert van két ilyen gyermekem. Gazdag vagyok, mert ilyen családdal, ilyen barátokkal áldott meg az Isten. Igen, gazdagság a gyermek, gazdagság a család, gazdagság az egészség. Gazdagság az, hogyha valaki megelégedetten tudja élni a hétköznapokat. Gazdagság az, hogyha házam falain belül szeretet, öröm, békesség lakozik. ti királyi papság vagytok, hídépítők, akik ezzel a gazdagsággal rendelkeztek, rendelkezhettek szívetekbe. Töltsétek be a szolgálatotokat. Harmadszor azt mondja Péter apostol, szent nép vagytok. A szent az Istennek elkülönített, Istennek félretettet jelent. Úgy is szoktuk mondani, hogy tiszta. Napjainkban egyre fokozódik a környezet szennyeződés. Kimegyünk a levegőre, és azt gondoljuk, hogy egészséges dolgot teszünk, és félünk attól pár lépés után, hogy esetleg levegőmérgezést kapunk. A vizekből nem mindig lehet inni, a vizeknek az élő világát elpusztítjuk. Környezetünkben nem igazán tudunk mit kezdeni az ipari szennyeződéssel, de még a háztartási hulladékkal sem. És nagyon félő. Az, amit egyszer egy tudós mondott, lehet, hogy valósággá válik, hogyha nem figyelünk, nem vagyunk elég óvatosak, hogy tudnélik saját szemetünkbe fogunk belefulladni, hogyha ez így folytatódik. A szomorú az, hogy nem csak a külső környezetünknek a szennyezése folyik, hanem a lelki szennyeződés is fokozódik. Fullasztó, megbetegítő. Sokszor az, amit olvasunk, ami jön felénk a komputernek a képernyőjéről, a tévéből, vagy olykor a színházból. Tiszta nép, szent nép vagytok. Ezt várja el tőlünk az Isten, hogy a lélek és az ige által meg tudjunk tisztulni, és másak legyünk, mint a többiek. És igen, vállaljuk fel azt, hogy mi másak vagyunk, mint a többiek. Vajon szemet szúr-e a mai keresztényeknek a mássága? Kérdezi tőlünk az ige. Vagy beleolvadunk a világba, meghajtjuk fejünket, és igazodunk a többséghez. Ti szent nép vagytok. A lélek és az ige segítségével próbáljatok megmaradni ennek. És végül az utolsó gondolat, melyel Péter apostol szól hozzánk, így hangzik, ti Isten tulajdonba vett népe vagytok. Gyakran megesik, hogy valamelyik hétköznapi tárgy azáltal nyer egy plusz értéket, hogy valamely hírességnek a tulajdonába kerül. Múzeumokban, árveréseken lehet ilyen tárgyakkal találkozni, és szinte megdöbbenve látjuk, hogy egy egyszerű ruhadarab, egy toll, egy könyv milyen sok pénzt ér. Azért, mert egyszer egy híres festőhöz, költőhöz, színészhez tartozott. Nagy hír értéke volt egy-két évvel ezelőtt annak, hogy egy amerikai ócskapiacon egy idősebb hölgy mindössze $10 egy kétsike festményt vásárolt, amiről kiderült, hogy egy Van Gogh festmény, és egy-két héten belül $2 millió volt az értéke. Igen, sokszor emberekhez tartozó tárgyaknak ilyen értéket tulajdonítunk. Azt gondolom, a reformációra emlékezve Péter apostol segítségével meg kell kérdeznünk magunktól, hogyha egy-egy ilyen tárgy ilyen értékkel bír, akkor a keresztények vajon Istennek a követői mennyit érnek? Azt mondja az apostol, ti Isten tulajdonba vett népe vagytok. A keresztényeknek az ad sajátos értéket, hogy Istennek a tulajdona. Krisztus tulajdona vagyok, mondta Luther Márton, és másként nem tehetek. Ez segítsen az önértékelésünkben, ez segítsen abban, ahogy a mellettünk levő embert értékeljük, és ez segítsen abban, hogy helyesen tudjunk megmaradni a reformáció értékénél, és az értékeinél, és a Szentírásnak az igazi üzeneténél. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangéliumnak világosságával. megvalljuk, gyengéknek érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Urunk, adj erőt, amikor hitünk oly sok veszélynek és kísértésnek van kitéve. Adj erőt a keskeny úton megmaradni. Add, hogy minden időben bátran kiállhassunk hitünkért, egyházunkért, hogy mindig tudjuk, hogy vagy nekünk van Istenünk, akit tiszteljünk, akinek a védelmét, oltalmát újból és újból megtapasztalhatjuk. Add, Urunk, hogy felismerjük, hogy te sohasem a bajtól, hanem a bajban őrzöl meg bennünket. Légy erős várunk és segítségünk. Erősíts meg minket a Krisztusban. Növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot te rólad. És így építsük egyházad egységét. Hálát adunk neked, Istenünk, jó atyánk, minden jóért, amit az évszázadok során elfogadhattunk tőled. Vedd gondviselésedbe gyülekezeteinket, hogy az igazi alapon egyedül az Úr Jézus Krisztuson épüljenek. Minden hűséges munkának adj áldást és jó előmenetelt. Áldunk téged, Urunk, hogy gondod van családjainkra, közeli és távoli szeretteinkre, gyülekezeteinkre. Különösen könyörgünk azokért, akik távol vannak tőled, vagy azért, mert betegek, talán élet-halál között vannak, vagy azért, mert még nem találtak meg téged, nem hallották meg a hívószót. Légy mindannyiukkal, segíts nekik megtalálni a fényt, a te világosságodat, a te evangéliumodat. Légy velünk is, Urunk, terjezd a te igédet közöttünk is. Áldunk téged, hogy meghallgatod mindenkor imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Pap Noémit a Marosvásárhelyi Evangélikus Luteránus Egyházközség lelkészét hallották.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Erdélyben először a lutheri reformáció vert gyökeret az 1540-es években, melyhez a 100 közösség csatlakozott. 1557-ben Dávid Ferencet a magyar luteránusok püspökévé választották. Az 1550-es évek végén jelentkezett a lutherinél radikálisabb helvét Sacramentarius reformáció, és a magyarság többsége a hit újulásnak ezt a formáját fogadta el. Ennek lett püspöke 1564-ben Dávid Ferenc, aki dogma és egyház kritikájában a Semper Reformada, az állandó reformáció elvét hirdette. A hitújítást nem tekintette befejezetnek, a reformációt kívánta folytatni, midőn a Biblia alapján az értelem segítségével vizsgálta a keresztény vallás dogmáit és tanításait. Tanait 1566. január 20-án kezdte a kolozsvári nagy templomban hirdetni. Az unitarizmus kezdettől fogva felkarolta az oktatás és a művelődés ügyét, és azt nagy áldozatkészséggel támogatta, ezáltal Erdély magyarságának identitástudatát is nagyban támogatta. Az erdélyi unitárius egyház nevében a reformáció 500. évfordulóján kérem hallgassák meg Nagy Lászlónak, a Marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség lelkészének ünnepi gondolatait.
Kedves rádióhallgató testvéreim! A reformáció ünnepén a Jakab apostol levele második részének 14-től 18-ig terjedő verseit olvasom fel. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözíteti-e egyedül őt a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és a mindennapi eledel nélkül szűkölködik, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked van hited, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Kedves testvéreim, a reformációról nagyon sokat hallottunk ebben az évben, és főként ezekben a napokban. Nincs olyan protestáns gyülekezet, amelynek lelkésze ne beszélt volna az 500 éves reformációról, annak kezdeteiről, hatásáról, eredményeiről, és tudom, hogy elhangzott a nagyon jól ismert megállapítás is, hogy a reformáció nem befejezett, és az egyházban egy állandó reformációra van szükség. Ecclesia semper reformanda. Ezt vallom és hirdetem én is, 2017-ben is. Nem hiszem, hogy lenne olyan protestáns, istentiszteleteken résztvevő ember, aki ne tudna elmondani, mi is történt 1517. október 31-én Wittenbergben, és milyen szerepe volt Luther Mártonnak, Calvin Jánosnak és Dávid Ferencnek abban a folyamatban, amely vallási és társadalmi rendet rengetett meg, és amelynek eredménye a 16. században megszületett luteránus, református és unitárius egyház. Az újra. A másra való igény azonban nem csak az említett reformátorokkal kezdődött. A keresztény egyházban folyamatos viták, belső villongások, hatalmi harcok folytak, amelyek nagyon sokszor mellőzték a Jézusi tanítást és az evangéliumot. A személyes útkeresések, üdvösségre való törekvés, a vallásosság keresése, az egyház merev ragaszkodása hit és intézmény rendszeréhez elvezetett egy állandó megújulási vágyhoz, amit azok teljesítettek ki, akik nem féltek a kiátkozástól, a mágiától, vagy épp az örök kározattól. Először is egy belső megújulás reformációra vágytak, ami közelebb viszi az embert az igazi vallásossághoz, Istenhez, Jézushoz és embertársához. Miben látom én ma az 500 éves reformáció kezdeti sikerét és kiteljesedési lehetőségét? Először is a szabad gondolkozásban és a felelősségvállalásban. A Biblia leírása szerint a paradicsomi történetben az ember megszegi az isteni parancsot, és fogalmazhatnék így is, egy nyugalmi állapotból Isten azzal bünteti, hogy ezután dolgoznod kell, gondolkozni kell azon, hogy miként tud megélni, és ezt az új életet vállalni kell. Az embernek döntenie kell, hogy mit tesz, és minden döntésért felelős. Ez később Dávid Ferenc az erdélyi reformációban úgy fogalmazta meg, hogy az embernek joga van arra, hogy mérlegelje és eldöntse, hogy milyen utat választott üdvözülésre. És ez ide a döntésért nem lehet senkit kizárni az egyházból, vagy épp börtönre ítélni. Egy másik sikerét a reformációnak abban látom, amit ma így fogalmazhatnánk meg, helyére tette az anyanyelvet. Nem csak a családban, nem csak a közösségben, hanem a templomban is anyanyelven hallgassák Isten üzenetét, az evangéliumot, mert így érthető a legjobban. Ezért jelentek meg egymás után a Biblia magyar nyelvű részfordításai, majd 1590-ben a teljes magyar nyelvű Biblia fordítás. Elmékedésem elején azt mondtam, hogy a reformációra ma is szükség van, nem befejezett. Társadalmunknak, politikai vezetőinknek is jó lenne időről időre ezt feleleveníteni, és jó lenne, ha megtanulnák, de úgy néz ki nagyon nehéz fejűek, hogy engedjék magyarul tanulni gyermekeinket, adjanak lehetőséget, hogy magyarul mondassa el a beteg fájdalmát, ha nem segítenek, legalább ne akadályozzanak abban, hogy megtartassuk templomainkat, iskoláinkat, intézményeinket, vagy épp újakat építsünk. E két kiemelt eredmény mellé még nagyon sokat felsorakoztathatnánk, és meg is teszik kollégáim, a megemlékezők és ünneplők, de szólnom kell a számomra oly kedves és szeretett egyházról is, amely a reformáció eredménye, amely itt Erdélyben alakult meg, és jövőben lesz 450 éve, hogy hirdeti az egyisten hitet az unitárius egyházról. Dávid Ferenc ezt vallja a reformációról és annak lépésről lépésre való győzelméről. Képes-e a vak eltűrni a világosságot, ha szemei egyszerre látásra nyílnak meg? Ha a szemeink előtt a nagy sötétség van, melyben voltunk, az evangélium teljesvénye egyszerre felgyúlt volna, a tömérdek világosság talán látásunktól fosztott volna meg. Isten akaratából volt tehát, hogy lépésről lépésre haladjunk, hogy lassan érjük el a teljes igazságot, mint hogy a kisdedeket is először tejjel táplálják, és a később adnak nekik nehezebb táplálékot. Tanította, hogy a legszemélyesebb ügyünk a hit. Ezt a Jézus életéből példázhatjuk, amit az evangéliumokból olvashatunk, hisz azok a hit legvilágosabb tükrei. Aki pedig a hitnek a megélője, az türelemmel kell viselkedjen embertársával, bármilyen fajú vagy felekezetű is legyen az, mert egymásnak testvérei vagyunk. Igaz, testvéreim, hogy e téren is van tennivalónk, amiért keményen kell dolgoznunk, hogy egymást szeretettel fogadjuk, elfogadjuk. Embernek lenni nem állapot, hanem megvalósítandó nehéz feladat. Dávid Ferenc vallomásával zárom reformációi gondolataimat. Szeretem az én Krisztusomat, hogy vérét kiontotta, szenvedett és meghalt. Lelkével pedig arra indít, hogy életemet kezébe adjam, és bizonyos legyek, hogy megőriz, és örök életet ad. Kedves testvéreim, Istentől áldott békés ünneplést kívánok minden alázattal és szeretettel emlékező testvéreimnek, és holnap pedig legyen bennünk a lélek tisztaságának szépsége, hogy igaz szeretettel és tisztelettel tudjunk szeretteink sírja mellett megállni. Amen.
Nagy Lászlót, a marosvásárhelyi Bójai téri unitárius egyházközség lelkészét hallották.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A reformáció már a 16. század 5. évtizedében meggyökerezett az erdélyi magyar lakosság körében. A lutheri tanok mellett a század második felében a genfi reformáció, azaz Calvin János tanai is terjedni kezdtek. Calvin alapjaitól kezdve átépítette az egyház rendjét, melyben csak Istennek az igében megjelentetett akarata volt az érvényes. 1559-ben a marosvásárhelyi zsinat elfogadta az úrvacsoráról szóló református tanítást, majd 1564-ben a nagy enyedi zsinaton a helvét, azaz kálvini, illetve lutheri irányú reformációk elváltak egymástól. Ettől az időponttól számítható az erdélyi református egyház létrejötte. Jelenleg a romániai református egyház a legnépesebb magyar egyház az országban. A továbbiakban kérem hallgassák meg Kató Bélának, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökének ünnepi gondolatait.
Kedves testvéreim, formáció napja van. Minden esztendőben, amikor eljutunk ide ehhez a naphoz, akkor mindannyian az egyházunk születésnapjára gondolunk, és nagy hálával tartozunk Istennek, hogy megértük az 500. évet is. Ez azt jelenti, hogy egyházunk már felnevelt több mint 20 generációt, akik ebben a hitben nőttek fel, és most különösen nagy hálával tartozunk, hogy mi ennek az 500. évfordulónak lehetünk az élő tanúi. Gondoljunk arra, hogy a reformáció korában körülbelül így hallhatták az igét az emberek. Non est polentis, neque currentis, sed miserentis dei. Biztosan, hogy nagyon sok hallgató nem érti azt, amit én most felolvastam. Így volt a középkori ember is, amikor Istennel kellett beszéljen, az ő igényt kellett hallania, akkor mindig más nyelven szóltak hozzá, és ez egy óriási nagy távolság volt Isten és az ember között. Ez az ige, amit felolvastam, magyarul így hangzik, hiszen a Római Levél 9. részének 16. verseből szól. Ezért tehát nem az, aki akarja, sem nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istenén. Hát azt hiszem, hogy ez az ige most már így nagyon sokunknak ismerős, hiszen első Rákóczi György, erdélyi fejedelem, ezt az igét választotta, úgymond vezérigéjévé. És a fejedelmeink nagyon sokszor pont ezt ragadták meg, hogy úgy kormányoztak, hogy Istennek igéje mindig ott volt előttük, és bármi történhetett, bármilyen körülmény, ami őket körülvette, nem tudta őket eltántorítani attól az úttól, amelyet ők maguknak szántak. Amikor mi arra gondolunk, hogy mit is jelent ez az ige, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isteni, akkor mindannyian értjük és tudjuk, hogy olyan életünk van, amely folyamatosan a küzdelmekkel teli, és mi mindannyian szeretnénk a legfőbb jót elérni az életünkben. Tehát kié a legfőbb jó ebben az életben? Az, aki fut, aki akarja, aki mindent megtesz érte minden áron. A könyörület, az irgalom, a kegyelem. És hagyományosan talán ezt a szót szoktuk oda gondolni, hogy nem azért a kegyelem, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené a kegyelem. De hogyha mi most arra gondolunk, hogy a mi népünk egy nagyon fontos történelmi pillanatban a határon áll, hogy merre menjen, hogy számba veszi, hogy mi az, amit teljesített, mi az, amit elért, mi az, amire vágyott, és ha mi ezt összesítjük, akkor azt látjuk, nagyon sokan visszaszorított hívvel gondolnak arra, hogy mi minden nem sikerült, pedig mi mindent megpróbáltunk. És hányszor hangsúlyoztuk azt, hogy hát nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Ezért fontos, hogy mi most ebben az ünnepen érezzük, hogy bármit megtehetünk, ami tökéletlenségünk azonban nem engedi meg azt, hogy teljességre jussunk, hanem Istennél van leküldve a mi üdvösségünk, és hogyha a tehetetlenségünket ő kipótolja maga hirgalmával és kegyelmével, akkor teljességre juthatunk. Isten és ember együtt munkálja az ember üdvösségét, ha valaki ezt elfogadja, akkor Isten felhasznál bennünket, nem tehetetlen embereket szeretne látni magunk körül, hanem azokat, akik az teljes életükkel az tiszteletére tettek. A református Isten tisztelet átformálta a világot, pontosan a reformáció korában, hiszen a reformátorok azt vallották, hogy az élet Isten tisztelete a legfontosabb. A templomi liturgia után következik az Isten tiszteletnek az a része, amely látható. És ma is erre kell nekünk törekednünk, hogy a hétköznapokban tegyünk bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, és hát az ő kezei nyomát kell nekünk a földön mindenképpen bemutatnunk, megmutatnunk, mert ő általa szeretné elvégezni az ő kegyelmi munkáját rajtunk. Ezért a mostani reformáció ünnepe lehetőséget nyitott arra mindannyiunk számára, hogy számba vegyük a múltat, a cselekedeteinket, de Istennel induljunk tovább, és az ő kegyelmébe, egyedül is, csak is az ő kegyelmébe bízva szervezzük újjá életünket, készítsünk terveket, és induljunk el a jövőbe. Így kívánom azt, hogy minden erdélyi, de nem csak református ember, ismételten fogalmazza meg ezt a gondolatot, és a római levél ifentebb idézett soraival adjunk hálát Istennek, hogy ő nem vetett el bennünket, és a mi hiányainkat kipótolja. Így adjon Isten nekünk áldott ünneplést. Amen.
Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallották. Kedves hallgatóink, a mai napra kész műsorban a reformáció 500. évfordulójáról emlékeztünk meg. Pap Noémi, a Marosvásárhelyi Evangélikus Luteránus Egyházközség lelkésze, Nagy László, a Marosvásárhelyi Bójai Téri Unitárius Egyházközség lelkésze, valamint Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke közreműködésével.